Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 10. nap, 4. novella. Gentile, de Caris Endi úr Modenából jövet kiveszi sírjából a hölgyet, kit szeretett, s kit halodjanánt eltemettek. Ki is magához tér, és fiat szül, Gentile úr pedig őt is, fiacskáját is visszaadja a férjének, Nizza Lucio Caciani Micónak valamennyien csodálatosnak ítélték, miképpen valaki a tulajdonvérét is hajlandó nagylelkűen odaadni, és erősködtek, hogy Nápán valóban felülmúlt a Spanyolország királyának és szlugja páturának nagylelkűségét. De minek utána emes tárgyban egyet és mást bőven elmondottak, a király Laurettára pillantott, értésére adván kívánságát, hogy mondja el novelláját. Miért is Lauretta nyomban ekképpen fogott szóba? Ifjú hölgyeim, nagyszerű és gyönyörű dolgokról hallottunk el eddig novellákat, s én úgy vélem, nem is maradt számunkra már semmi, amit elmondhatnánk, amerre novelláinkban elkalandozhatnánk, hogy igen megragadták lelkünket a nagylelkűségnek el eddig elmondott példái, ha csak nem nyúlunk a szerelem példáihoz, melyek minden tárgyban fölöttébb nagy bőségben adnak anyagot az elbeszélésre. Én tehát egyfelől ezért, másfelől mivel ifjonti korunk is különösképpen bizonyára erre von bennünket, szólani kívánok nektek valamely szerelmes ifjúnak nagy lelkűségéről, mely ha mindent jól megfontolok, talán nem fog csekélyebbnek tűnni szemetekben, mint bármelyik az elmondottak közül, ha hugyan igaz, hogy az ember kincseit elajándékozza, ellenségeskedéseit feledi, s tulajdon életét, becsületét, s mi mindennél több, jó hírét kockára veti, hogy megnyerhesse szerelmesét. Él tehát Bolognában, Lombardia nemes városában, bizonyos Gentile Caris Endi nevezetű lovag, kinek jellessége és nemes származása miatt nagy volt becsülete. Emez ifjú tehát beleszeretett bizonyos Madonna Catalina nevezetű nemes hölgybe, Nizza Lucio Caciani Micó feleségébe. Mivel pedig a hölgy nem viszonozta szerelmét, kétségbeesésében elment városbírónak Modenába, hová meghívták. Mivel ez időben Nizza Lucio nem tartózkodott Bolognában, felesége, ki áldott állapotban volt, kiköltözött valamely birtokára, körülbelül 3 mérföldnyire a várostól. És itten történt, hogy hirtelen vadvértódulás lepte meg, melynek oly nemű és oly nagy volt ereje, hogy kioltotta benne az életnek minden jelét. Miért is még az orvos is halottnak ítélte? Mivel pedig legközelebbi atya fiai azt mondották, hogy tőle magától úgy tudják. Még nem volt oly nagy ideje áldott állapotban, hogy magzatja érett lehetne, nem sokat töprenkedtek a dolgon, hanem úgy, ahogy volt, nagy sírás közben eltemették valamely szomszédos templomnak egyik sírvoltjába. Emez dolgot pedig nyomban megjelentette egyik jó barátja Gentilének, ki is fölöttébbel szomorodott, ám bátor a hölgy igen-igen fukar volt hozzá hajlandóságával. Végezetül pedig ekképpen szólott magában, hát meghaltál, Madonna Catalina. Mindegész életedben soha egyetlen pillantást nem nyerhettem tőled. Miért is most, midőn már nem védelmezheted magadat, bizonnyal megillet, hogy legalább holtodban néhány csókot vegyek tőled és ekképpen szólván, amint az éjszaka leszállt, parancsot adott, hogy elutazását titokban tartsák, s egyetlen szolgájával lóra szállott, és egy ramban elérkezett oda, hol a hölgy eltemetve volt. És megnyitotta a sírboltot, óvatosan lement abba, és a hölgy mellé feküdvén, arcával annak arcához simult, és sűrű könnyű hullajtás közben számtalanszor megcsókolta. De miként látjuk, hogy az emberek, s különösképpen a szerelmesek vágyakozása semmi határon meg nem nyugszik, hanem mindig többre kívánkozik, akként ez is, mikor éppen feltette, hogy távozik, szólott magában ekképpen, Ejnye, ha már itt vagyok, miért ne simogatnám kicsinyég a mellét? Többé úgysem simogathatom, s még soha nem simogattam, tehát erőt vett rajta a vágyakozás, és kezét a hölgynek keblére csúsztatta, s kicsinyég ott tartotta. És akkor úgy rémlett neki, mintha érezné annak szíveverését. Akkor tehát minden félelmet elvert magától, gondosabban vizsgálta a hölgyet, s észrevette, hogy bizony nem halott, ám bátor érezte, mely gyenge és halvány benne az élet. Annak okáért szolgájának segítségével, tőle telhető vigyázatossággal kihozta a sírból, maga előbe vette a lóra, s nagy titokban elvitte házába, Bolognába. Ottan volt anyja, derék és okosasszony. Minek utána a fia minden apróra elmondott neki, megesett szíve a hölgyön, s jó meleg szobával meg néhány fürdővel lassan-lassan visszaidézte belé a tünedező életet. Midőn pedig a hölgy felé lett, nagyot sóhajtott, és szólott ekképpen, jaj, hol vagyok? Felelte néki a derékasszony, ne félj, jó helyen vagy. A hölgy tehát magához tért, és körülnézett, de sehogyan sem tudta kitalálni, hol van, s mikor megpillantotta Gentilét, nagy csodálkozással kérte annak anyját, hogy mondja el néki, miképpen jutott ide. Mire Gentile rendre elmondotta néki az egész esetet. Ezen a hölgy igen megszomorodott, s kisvártatva erejétől telhetőleg köszönetet mondott néki, annak utána pedig kérte a masszerelemre, melyel irányában valamikor viseltetett, és lovagi becsületére, hogy házában ne érje őt semmi olyan dolog, micsorbát ejthetne maga, vagy férje becsületén, másnap pedig engedje hazatérnie maga otthonába. Felelte erre gentile úr, Madonna, bármi nagy volt is vágyakozásom az elmúlt időben, nem szándékozom sem most, sem máskor, ha már Isten megadta nékem e kegyelmet, hogy a halálból visszahozott az életbe a masszerelemért, melyel irántad annak előtte viseltettem másképpen bánni veled, ha nem mint hugommal. De a jó tétemény, melyet veled ém ezé jelen műveltem, némi jutalmat érdemel. Miért is szeretném, ha nem tagadnád meg tőlem a maszkegyet, melyet kérni fogok? Erre a hölgy jóságosám felelte, hogy megadja, ha módjában vagyon, és tisztességével megfér. Akkor szólod gentile úr, Madonna, mind atyát fiai, mind a bolognaiak azt hiszik és bizonyosra veszik, hogy halott vagy, miért is nincs senki, aki otthon várna reád. Én tehát a maszkegyességet kérem tőled, hogy ne terheltessél titokban itt maradni anyámnál, míg nem Modenából visszatérek, míg nem sok időbe telik már. Ezt pedig amazokból kérem tőled, mivel e város legjeles polgárainak szeme láttára drága ajándék gyanánt nagy ünnepséggel akarlak visszaadni férjuradnak. A hölgy érezvén, hogy a lovagnak el van kötelezve, s hogy a kérés tisztes, ám bár fölöttébb kívánta megörvendeztetni életével atya fiait, mégis olyképpen határozott, hogy teljesíti gentile úr kérését, és ezt hitérre megígérte neki. És alig hogy válasza elhangzott, nyomban érezte, hogy szülésének órája elérkezett. És kisvártatva, gentile anyjának gyöngét segítségével szép fiú gyermeket szült. Ez pedig sokszorosan meggyarapította gentile és a hölgy örömét. Gentile úr parancsolta, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek, sem ez hölgyet úgy ápolják, miként ha tulajdon felesége volna, annak utána pedig titokban visszatért Modenába. Midőn pedig ottan hivataloskodásának ideje letelt, s már visszatérőben volt Bolognába, úgy intézte, hogy amaz napon, melyen Bolognába megérkezik, Bologna számos nemes ura, közöttük Nitzo Lucio Caccia Nimico számára nagy és ünnepi lakomát készítsenek házában. Minek utána tehát megérkezett, lováról leszállott, és látta, hogy a hölgy mi szép segészségesebb, mint valaha, s hasonlatosképpen a fiacskája is jól vagyon, bement vendégeihez és kimondhatatlan örömmel asztalhoz ültette, és számos fogásokkal pompásan vendégelte őket. Smidőn már az ebéd végéhez közeledett, előbb elmondotta a hölgynek, mit szándékozik cselekedni, és megoktatta őt, miképpen kell viselkednie, s akkor ekképpen fogott szóba. Urak, emlékezetem szerint hallottam valaha, hogy Perzsiában egy, vélekedésem szerint kedves szokás vagyon, vagyis az, hogy midőn valaki különösképpen megtisztelni óhajtja barátját, meghívja házába, s ottan megmutatja néki amaz dolgot, akár feleségét, akár kedvesét, akár leányát, akár egyebet, mit legdrágább kincsének tart, miközben bizonygatja, hogy ha tehetné, sokkalta szívesebben megmutatná tulajdon szívét, miként ezeket megmutatta. Ezt a szokást szeretném megtartani Bolognában. Ti kegyesen megtiszteltétek lakomámat, én pedig perzsa módra kívánlak megtisztelni benneteket, megmutatván nektek legdrágább kincsemet a világon, melynél különb soha nem lesz nekem. De minek előtte megtenném, kérlek, mondjátok meg, miképpen vélekedtek a maszkétségem felől, melyet elétek terjesztek. Valakinek van a házában egy derék és hűséges szolgája, kisúlyos nyavajába esik. Ez az ember tehát meg sem várja beteg szolgájának végét, hanem kiviteti az út közepére, s többé feléje sem néz. Arra megy valamely idegen, megesik szíve a betegen, magával viszi házába, s nagy fáradozással és költséggel visszaadja régi egészségét. Most már tudni szeretném, vajon első gazdája okkal haragudhat és panaszkodhat-e a másodikra, ha megtartja, s maga szolgálatjában használja a szolgát, s amannak kérésére nem akarja visszaadni. A nemes urak meghányták vetették a dolgot, s minek utána valamennyien egy értelemre jutottak, Nitzo Lucio Caccia Nimicóra hárították, hogy megfeleljen, mivel ékes beszédűs szép szavú ember volt. Ez tehát, minek utána megdicsérte a perzsa szokást, felelte, a többiekkel egyetemben akképpen vélekedik, hogy az első gazdának semmi jussa nincsen szolgájára, mivel hogy nem csupán elhagyta nagyinségében, hanem el is taszította. És hogy jog szerint nyilván a második gazdáé lett a szolga, kivel oly nagy jót cselekedett, olyannyira, hogy ha magának megtartja, semmi némű sérelmet, semmi némű erőszakot, semmi némű jogtalanságot az első gazdán el nem követett. A többiek, kik az asztalnál ültek, pedig mind derék emberek voltak, egyértelemmel mondották, hogy ők is állják azt, mit Nitzo Lucio felelt. A lovag megelégedett a felelettel, különösképpen, hogy Nitza Lucio adta és hangoztatta, hogy ő is ekképpen vélekedik, annak utána pedig szólott. Ideje immár, hogy ígéretem szerint megtiszteljelek benneteket. És szólította két szolgáját, elküldötte őket a hölgyért, ki az ő kívánságára pompásan felöltözködött, s felékesítette magát. És üzent neki, kérvén őt, hogy ne terheltessék a nemes urak közébe jönni, s megörvendeztetni őket társaságával. A hölgy tehát karjára vette gyönyörű fiacskáját, a két szolgája kíséretében bejött a terembe. Miként a lovak kívánta, leült az egyik nemes úr mellé. A lovak pedig szólott, urak, e hölgy az én legdrágább kincsem, kinél drágábbat soha nem akarok. Vegyétek szemügyre, s mondjátok, ha igazam vagyon-e. A nemes urak illő tisztelettel magasztalták a hölgyet, és a lovagnak bizonygatták, hogy ugyan meg is kell becsülnie, és kezdték szemügyre venni. És többen voltak, kik azt merték volna mondani, hogy a hölgy az, ki valóban volt, ha nem tudták volna, hogy az bizony már halott. De mindenek felett Nitza Lucio nézegette, ki, mivel igen égette a kíváncsiság, ki lehet a hölgy, midőn a lovag kicsinyék kiment, nem tudván tűrtőztetni magát, megkérdezte a hölgyet, vajon bolognai-e avagy idegen. A hölgy, mikor urának kérdését hallotta, alig bírta megállani, hogy ne feleljen. De hogy a lovagnak kívánsága szerint cselekedjék, hallgatott. Valamely más vendég kérdezte, hogy jövi-e a masz fiúcska, ismét másik, ha felesége Gentile úrnak, vagy valamiféle atya fia. De egyiknek sem felelt semmit. Midőn azonban Gentile újra bejött, szólott egyik a vendégek közül, uram, gyönyörű teremtés a hölgyed, ha nem úgy látszik, néma. Csak ugyanaz, urak, felelte Gentile, nem csekély bizonyság a virtusának, hogy mostan meg nem szólalt. Hát mondd meg magad, kicsoda, kérdezte tovább a masz vendég. Felelte a lovag, szívesen megteszem, csak ígérjétek meg, hogy bármit mondok is, senki el nem mozdul helyéről, míg nem bevégeztem mondókámat. Minek utána tehát valamennyien megígérték, s közben az asztalt is leszették, Gentile úr a hölgy mellé ült, és szólott ekképpen, urak, ez a ma becsületes és hűséges szolga, kiről kevéssel ennek előtte benneteket kérdeztelek. Övéi nem igen becsülték meg, s hitvány és haszontalan teremtés gyanánt kivetették az út közepére. De én felszedtem és gondoskodásommal és fáradozásommal elragadtam a haláltól, és Isten, kilátta jó szándékomat, ijesztő holttetemből így gyönyörűre változtatta őt kedvemért. De hogy bizonyosabban megértsétek, hogyan esett ez velem, röviden elmondom. És elkezdvén azon, miképpen szerette meg a hölgyet, apróra elmesélt mindent, mi eleddig történt, mind a társaság nagy álmélkodására, annak utána pedig hozzátette. Annak okáért, ha hogy az imént mondott vélekedéstek s különösképpen Nitza Lucioé nem változott meg, akkor e hölgy jog szerint enyém, és senkinek nincs igazjussa őt visszakövetelnie tőlem. Erre senki nem felelt, hanem valamennyien várakoztak, mit mond ezen felül. Nitza Lucio és a többi vendégek meg a hölgy mind sírtak megindultságokban, de Gentile felkelt, s karjaiba vette a kisdegyermeket, a hölgyet pedig megfogta kezén, odament Nitza Lucióhoz, és szólott ekképpen. Kelj fel, komám uram, nem adom vissza néked feleségedet, kit atyát fiai és atya fiai eldobtak. De szándékom néked ajándékozni emesz komasszonyomat fiacskájával egyetemben, kik minden bizonnyal vér a véredből, s kit én tartottam keresztvízre s neveztem Gentilének. És kérlek, ne csorbuljon iránta való szereteted azért, mert idestova 3 hónapon által házamban tartózkodott. Mivel hogy esküszöm néked az Istenre, ki talán azért gyújtott iránta szerelemre, hogy az én szerelmem legyen eszköze halálból szabadulásának, hogy sem atyánál, sem anyjánál, sem nálad nem élhetett volna nagyobb tisztességben, mint anyámnál élt az én házamban. És ekképpen szólván a hölgyhöz fordult, és mondotta neki, Madonna, én már feloldozlak nékem tett ígéretettől. Szabad vagy, s én általadlak Nitza Luciónak. S ezzel a hölgyet és a gyermeket Nitza Lucio karjaiba adta, maga pedig leült. Nitza Lucio sóvárogva fogadta feleségét és fiacskáját, s annál nagyobb örömmel, mivel ilyesmiben már nem is reménykedett, és szívéből lelkéből köszönetet mondott a lovagnak. A vendégek pedig mind valamennyien könnyeztek megindultságokban, s fölöttébb magasztalták a lovagot ezért, s magasztalta mindenki más, ki csak hallott-e dolog felől. A hölgyet kimondhatatlan örömmel fogadták otthonában a bolognabeliek, s nagy ideig csodálattal s úgy tekintettek rá, mint ki halottaiból feltámadott. Gentile úr pedig mind élete fogytáig barátságban él Nitza Lucióval, s mindannak, mind a hölgynek atya fiaival. Miképpen vélekedtek tehát e dolog felől kegyes hölgyeim? Azt hiszitek, összemérhető Gentile cselekedetével az, hogy egy király oda ajándékozta a kormánypálcáját meg a koronáját, hogy egy apátúr minden áldozat nélkül megbékéltette a pápát egy gonosztevővel, vagy hogy egy agastyán oda tartotta a nyakát ellenségek ésének. Gentile úrifjú volt és tüzes, és úgy vélte, hogy igaz jussa van ahhoz, kit mások nem törődömségükben elvetettek, ő pedig jó szerencséjére felszedett. És nem csupán tisztes módon fékezte szerelmes indulatját, hanem nagylelkűen visszaadta azt, kiért minden gondolatjában epekedett, s kit elrabolni kívánt. Vélekedésem szerint bizony nem fogható az övéhez semmi nagylelkű cselekedet, melyről eleddig szó esett. 5. novella. Madonna Dianora januárban májusi gyönyörű kertet kér Ansaldótól. Ansaldó elkötelezi magát valamely varázslónak, s megadja a kertet a hölgynek, kinek ura engedelmet ad, hogy Ansaldó kedvét töltse. Ez a férj nagy lelkűségének hallatára feloldozza a hölgyet ígérete alól, a varázsló pedig feloldozza Ansaldót, és semmit nem fogad el tőle a vidám társaság minden tagja égig magasztalta Gentilét, midőn a király parancsolta Emiliának, hogy folytassa a sort. Ki is bátran, mintha már alig várná, hogy szóhoz jusson, ekképpen fogott szóba, gyengét szívű hölgyeim, senki nem mondhatná jog szerint, hogy Gentile úr nem cselekedett nagy lelkű módon. De ha ki azt mondaná, hogy ennél nagy lelkűbb cselekedet már el sem képzelhető, talán nem is volna nehéz megbizonyítani, hogy bizony elképzelhető. Szándokomban vagyon tehát ezt megbizonyítani nektek novellámban. Frioliban, emesz hideg, de szép hegyekkel, számos folyókkal és kristályos forrásokkal ékes tartományban van egy város, Udine nevezetű, melyben élt valaha egy szépséges és nemes hölgy, kinek neve volt Madonna Dianora, felesége bizonyos Gilberto nevezetű, kedves és jóindulatú és dúsgazdag embernek. És emesz hölgy jelességével megérdemelte, hogy forrón beleszeretett bizonyos Ansaldó Gradense nevezetű előkelő főnemes úr, ki magas rangot viselt, s kinek vitéssége és lovagi jelessége országszerte ismeretes volt. És ám bátor forró szerelmében erejétől telhetőleg mindent megtett, hogy a hölgynek szerelmét megnyerje, és ezért gyakorta ostromolta üzeneteivel, minden fáradozása kárba veszett. Mikor pedig a hölgynek már igen terhére volt, hogy a lovak szüntelenül háborgatta, és látta, hogy hiába tagad meg tőle mindent, amit kér, az csak nem tágít szerelmétől, és továbbra is háborgatja, feltette magában, hogy valamely különös és vélekedése szerint teljesíthetetlen kéréssel lerázza nyakáról. Tehát valamely asszonynak, ki a lovag nevében gyakorta járogatott hozzá, mondotta egy napon, jó asszony, sokszor bizonygattad, hogy Ansaldó úr mindenek felett szeret engem, és csodálatos ajándékokat kínáltál nékem az ő nevében. De ezeket csak tartsa meg magának, mivel ezekért ugyan soha nem adom fejemet arra, hogy szeressem őt a vagy kedvére tegyek. De ahogy megbizonyosodhatnám, hogy olyannyira szeret engem, amint mondod, bizonyal rászánnám magamat, hogy szeressem és megtegyem néki, mit tőlem kíván. Annak okáért, ahogy hajlandó e felől bizonyságot tenni azzal, mit én tőle kívánok, készen állok parancsaira. Szólott akkor a jó asszony, mit kívánsz, Madonna, hogy cselekedjen? Felelte a hölgy, ím, ezt kívánom, legyen a most következő januárban itt a város közelében zöld pázsittal, virágokkal, lombos fákkal pompázó kert, miként ha május hava volna. Ha pedig ezt meg nem teszi, se téged, se mást ne küldjön többé hozzám. Mivel hogy, ha továbbra is háborgat, elpanaszolom férjemnek és atyám fiainak, mint ahogy eleddig mindent rejtekben tartottam előttök, sekképpen próbálom őt lerázni nyakamról. Ám bár a lovag, mikor meghallotta a hölgy kívánságát és feltételét, úgy érezte, hogy kemény és szinte lehetetlen, és nyilván megismerte. Csak azért kívánta ezt a hölgy, hogy elvegye minden reménységét, mégis feltette magában, hogy próbát teszen, ha végbe viheti-e. És szerte a világon mindenfelé kerestette, ha akad-e ember, ki ebben segítséget, vagy tanácsot adhatna neki. És ekképpen bukkant bizonyos emberre, ki ajánlotta magát, hogy varázslattal végrehajtja az busás fizetség fejében. Ezzel tehát Ansaldó úr hatalmas nagy summa pénzben megegyezett, és vidáman várta az arra megszabott időt. Midőn tehát ezzel érkezett, s éppen fogcsikorgató hideg volt, s mindent hó és jég borított, amaz ügyes ember a január első napjára virradó éjszakán varázsló mesterségével művelte, hogy reggel a várostő szomszédságában valamely gyönyörű mezőn pázsitos, fás, minden némű gyümölcsökkel telikert támadott, mely mindeneknek tanúsága szerint, kik látták, hogy gyönyörűséges volt, hogy olyat még soha ember nem látott. Melyet is Ansaldó úr fölöttébb nagy gyönyörűséggel szemlélvén, szedett a legszebb gyümölcsökből meg virágokból, melyek abban voltak, és titokban ajándékul küldötte hölgyének, s meghívta, nézze meg a kertet, melyet kívánt, hogy abból megismerje iránta való szerelmét, és eszébe jusson ígérete, melyet nékített és esküvel pecsételt, és szavatartó hölgy létére igyekezzék azt beváltani. A hölgy a virágok és gyümölcsök láttán, mivel már sokaktól hallott a csodálatos kertről, kezdte bánni ígéretét. De megbánás ide, megbánás oda, kíváncsi lévén új dolgok látására, több más városbéli hölgyekkel együtt kiment, hogy megnézze a kertet, s minek utána nagy álmélkodással magasztalta azt, kimondhatatlan bánkódással hazatért, arra gondolván, mire magát elkötelezte. Bánkódása pedig oly igen nagy volt, hogy nem tudta kellőképpen rejtegetni, s mivel orcáján is megmutatkozott, férje észrevette s mindenáron kívánta tudni tőle magától azokát. A hölgy szégyenletében jó ideig hallgatott. Végezetül kénytelen kelletlen rendre felfedte ura előtt az egészet. Gilberto ennek hallatára előbb igen megháborodott. Annak utána megfontolván feleségének tiszta szándokát, meggondolta magát, elverte haragját s szólott ekképpen, Dianora, okos és tisztességes hölgynek nem szabad meghallgatnia e féle üzeneteket, sem bármi feltétellel alkudoznia tisztasága felől. A szavaknak, melyeket a füleken által a szívbe fogad, nagyobb a hatalmuk, mint sokan gondolják, szerelmes férfiak pedig szinte semmi lehetetlenséget nem ismernek. Tehát hibát követtél el, hogy előbb meghallgattad, annak utána pedig alkudoztál vele. Mivel azonban ismerem lelkednek tisztaságát, hogy ígéretednek bilincseiből megszabadítsalak, megengedem néked azt, mit talán más férfi nem engedne meg. Erre indít az is, hogy félek a varázslótól, mivel Ansaldo úr talán annak révén kárt tenne bennünk, ha hogy bolonddá tartanád. Kívánom tehát, hogy elmenj hozzá, s ha valamiképpen teheted, igyekezzél olyképpen cselekedni, hogy megőrizvén tisztaságodat elegett így ígéretednek. Ha pedig más módon nem lehet, most az egyszer adné ki testedet, de nem lelkedet. A hölgy ura szavainak hallatán sírva fakadt, és bizonykodott, hogy így nagy kegyességet nem fogad el tőle. Gilberto azonban, ám bár a hölgy sokat ellenkezett, nem tágított attól, hogy csak ekképpen cselekedjék. Miért is a hölgy másnap hajnalban felsemékesítvén magát, előtte két szolga, nyomában belső frája, elment Ansaldo úrházába. Annak pedig szemeszája elállt, mikor látta, hogy a hölgy eljött hozzá. Tehát felkelt, és behivatván a varázslót mondotta neki, akarom, hogy lássad, mely nagy kincset szerzett nekem a te tudományod. És elébe ment a hölgynek, és semmi némű parázna gerjedelmet nem mutatván, alázatos tisztelettel fogadtas bevezette mindnyájokat egyik szép szobába, melyben nagy tűz égett. S minek utána széket adatott a hölgynek, szólott ekképpen, Madonna, kérlek, hogyha irántad való álhatatos szerelmem megérdemel valami utalmat, ne terheltessél felfedni előttem az igazi okot, melyért ebben az órában, síkis érettel hozzám eljöttél. A hölgynek könnyek fakadtak szeméből, és szégyellősen felelte, Uram, nem irántad való szerelmem vezérel ide, nem is hitteltett ígéretem, hanem férjemnek parancsa. Ki is inkább tekintesz-e veszett szerelmed miatt hozott áldozataidra, mint maga becsületére senyémre, és elküldött ide. Tehát az ő parancsára hajlandó vagyok mostan ez egyszer mindenben kedvedet tölteni. Ha Ansaldo úr már előbb is csodálkozással hallgatta a hölgyet, most még jobban elcsodálkozott. És megindulván Gilberto nagy lelkűségén, gerjedelme szánakozásra fordult, és szólott ekképpen, Madonna, ha húj vagyon a dolog, miként mondod, Isten ments, hogy lábbal tiporjam annak becsületét, ki megkönyörült szerelmemen. Annak okáért itt maradhatsz, ami kedvet tartja, de csak úgy, mint húgom asszony, s mikor akarod, eltávozhatsz szabadon. De oly módon, miként illendőnek véled, köszönd meg férjed nekem most mutatott nemes lelkűségét, engem pedig fogadja jövendőben testvéred és szolgáljanánt. Eme szavak hallatán a hölgy kimondhatatlanul megörvendezett és szólott, fontolóra vetvén derék volt odat, semmiképpen el nem hittem volna, hogy idejövetelemnek más vége lehet, mint az, mit émete adtál neki, s miért mindenkorra elköteleztél magadnak. És elbúcsúzván tisztes kísérettel visszatért Gilbertohoz, és elmondotta néki, mi történt, miért is meleg és hűséges barátságot kötött Ansaldóval. A varázsló, kinek Ansaldo úr megadni kívánta az ígért fizetséget, látván, mely nagy lelkű volt Ansaldo irányában Gilberto, s ugyancsak Ansaldo a hölgy irányában, szólott ekképpen, mentsen Isten, hogy minek utána tanúja voltam, mely nagy lelkűen lemondott Gilberto maga becsületéről, te pedig szerelmedről, hasonlatosképpen én is le ne mondjak jutalmamról. Mivel pedig tudom, hogy ez nálad jó helyen vagyon, azt akarom, hogy megtartsad magadnak. A lovag elröstelkedett, s igyekezett rábírni amaszt, hogy fogadja el az egészet, vagy egy részét, de minden fáradozása kárba veszett. Annak utána a varázsló harmadnapra eltüntette kertjét, s mivel útra kelni kívánt, Ansaldo úristennek ajánlotta őt, és kioltván szívében a hölgy iránt érzett parázna szerelmét, abban immár csak tisztes hajlandóság tüze maradt meg. Miképpen vélekedjünk tehát ebben szerelmetes hölgyeim? Talán többre tartsuk a félig holtasszony csak kialudt reménység miatt kihűlt szerelme Tancsaldó úr nagy lelkűségénél, melyet akkor gyakorolt, midőn forróbb volt szerelme, mint bármikor, s magasabban lobogott reménysége, és ezen felül kezében tartotta a régideje hajszolt Frédát. Vélekedésem szerint ostobaság volna azt hinni, hogy amannak nagy lelkűségét ez utóbbiéhoz mérni lehetne. 6. novella. A győzelmes öreg Károly király beleszeret valamely ifjú hajadomba, de elröstelli magát bolondos gondolatja miatt, s a leányt és annak testvérét nagy tisztességgel férjhez adja vége hossza nem volna, ha ki apróra elmesélni akarná a masz külön-külön beszélgetéseket, melyeket a hölgyek folytattak, hogy vajon Madonna Dianora történetében melyik gyakorolt nagyobb nagy lelkűséget, vajon Gilberto, vagy Ancsaldó úr, avagy a varázsló. De minek utána a király kicsinyégen engedelmet adott a vitázásra, fiam Mettára pillantván parancsolta, hogy kezdjen novellájába, s ezzel vesse végét a vitának. Ki is késedelem nélkül ekképpen fogott szóba? Nagyságos hölgyeim, én mindig amaz véleményen voltam, hogy a féle társaságokban, miként a miénk, oly részletesen kell mindent elmondani, hogy a szűkszavúság ne adjon alkalmat senkinek vitázásra az elmondottakban rejtező szándok felől. Az ilyesmi inkább billik az oskolás deákokhoz, mint hozzánk, kiképpen csak hogy rokkával meg az orsóval bánni tudunk. Annak okáért én, kinek ugyancsak voltak lelkemben némi kétségeim, miközben hallgattam civódástokat az elmondottak felett, ezt nem firtatom tovább, hanem elmondok nektek egy novellát, nem holmi alacsony rangú emberről, hanem egy derék királyról, hogy mely lovagiasan cselekedett, semmi csorbát nem ejtvén becsületén. Bizonyára mindegyitek gyakorta hallotta már emlegetni öreg avagy első Károly királyt, ki nagyszerű hadivállalatával, annak utána Manfredi királyon vett dicsőséges győzedelmével kiverte a Ghibellineket Firenzéből, hová akkor a Guelfek visszatértek. Miért is bizonyos Neridegli Huberti nevezetű lovag mindegész családjával és nagy summa pénzével eltávozott onnét, és nem akart máshol megtelepedni, csupán Károly király oltalma alatt. Hogy pedig magányos helyen élhessen, és ottan nyugalomban végezhesse életét, Sastella Maredi stabiébe költözött. És ottan körülbelül nyillövésnyire a város többi házaitól, olajfák és diófák és gesztenyefák között, melyekben amaz vidék bővelkedik, birtokot vásárolt, melyen szép és kényelmes házat építetett, melléje pedig pompás kertet. Ennek közepében, mivel bővében volt a folyóvíznek, a nálunk divó szokás szerint szép és kristályos vízű halastavat készítetett, melyet könnyűszerrel megtöltött rengeteg hallal. S miközben semmi egyéb munkában nem foglalatoskodott, mint abban, hogy minden nap csinosította kertjét, történt, hogy Károly király forró nyár idején rövid pihenőre Sastella Maréba érkezett, hol is hírét vette Neri uram gyönyörű kertjének, s igen kívánkozott látni azt. S mikor meghallotta, hogy kié, feltette magában, hogy annál nyájasabban bánik majd a lovaggal, mivel az a véle ellenséges párthoz tartozott. Megüzente hát néki, hogy másnap este 4 kísérőjével nagy csendességben a kertjében kíván vacsorázni. Neri úr fölöttébb megörvendezett ennek, és pompásan felkészült, s minek után a háza népével megegyezett a tennivalók felől, tőle telhető nagy nyájassággal fogadta a király gyönyörű kertjében. Ki is, minek utána Nerinek mindegész kertjét és házát megnézte és megdicsérte, megmosta kezét, s a halastó partján megterített asztalhoz ült, és kérte Guido di Monforte grófot, ki egyik kísérője volt, hogy üljön egyik oldala felől, Nerit pedig, hogy üljön másik oldala felől, többi 3 kísérőjének pedig mondotta, hogy Neri úrtól megszabott rendben üljenek asztalhoz. Akkor felhordták a finom ételeket, a pompás és drága borokat, szép és fölöttébb dicséretes rendben, melyet semmi hangos szó, semmi bosszúság nem zavart. Ez pedig nagy megelégedésére volt a királynak. Miközben jó hangulatban vacsorázott, és élvezte a helynek magányosságát, belépett a kertbe 2 leányka, mint egy 15 esztendősek, hajokszőke, mint az aranyfonál és csupa göndör, és könnyű örökzöld koszorú övezte. Orcájok pedig oly finom és szépséges volt, hogy leginkább angyaloknak vélted volna őket. Testükön hófehér és vékony kavászon ruhát viseltek, mely az övüktől felfelé egészen hozzájuk simult, lefelé pedig sátor módjára kiszélesedett, és a földig ért. S az, ki elől jött, vállán 2 hálót hozott, melyeket bal kezével fogott, jobb kezében pedig hosszú botot tartott. A másiknak, kinyomában jött, bal vállán serpenyő volt, hóna alatt pedig rőzsecsomó, bal kezében üstláb, másik kezében pedig olajos korsó és égő fáklya. Amint a király őket megpillantotta, elálmélkodott és feszülten figyelmezett, vajon mit jelent ez? A leánykák tisztes szégyenkezéssel a király elébe járultak, és meghajtották magukat. annak utána pedig oda mentek a halastónak lépcsőjéhez, s az, kinél a serpenyő volt, letette azt, utána pedig mind a többi holmikat, átvette a botot, melyet a másik hozott, s mindketten lementek a halastóba, melynek vizekeblők ígért. Nerinek egyik szolgája ott nyomban tüzet gyújtott, s az üstláb fölébe helyezvén a serpenyőt, és olajat öntvén abba, várakozott, hogy a leánykák halat dobjanak néki. Azok közül pedig az egyik kutatta a maszhelyeket, hol tudomása szerint a halak rejtőzködni szoktak, másik pedig a hálókat előkészítvén, a királynak nagy gyönyörűségére, kifigyelmesen szemlélte az egészet. Hamar idő alatt sok-sok halat fogtak. Soda vetették azokat a szolgának, ki szinte még elevenen a serpenyőbe dobálta, ők pedig annak utána a kapott meghagyás szerint kezdték kiválogatni a szebb halakat és az asztalra dobálni a király, Guido gróf és atyok elé. A halak pedig fickándoztak az asztalon, a királynak kimondhatatlan gyönyörűségére, ki maga is elkapott egyet-egyet, s nagy udvariasan visszahajította a leánykáknak. Sekképpen tréfálkoztak darab ideig, míg nem a szolga megsütötte a maszhalakat, melyeket odaadtak néki, s melyeket mostan Neri úr parancsára, nem holmi drága, vagy finom falat, hanem csupán a féle ráadás gyanánt feltállaltak a királynak. A leánykák, midőn látták, hogy a hal megsült, s ők már eleget haláztak, kijöttek a halastóból miközben mindegész fehér és vékony ruhájuk testökre tapadt olyképpen, hogy szinte megmutatta gyenge húsukat. És akkor mindegyik felvette a maszholmit, melyet magával hozott, szemérmetesen a király elébe járultak, s visszatértek a házba. A király és a gróf meg a többi vendégek tágra nyílt szemmel nézték a leányokat és szépségüket, testöknek formáját, kedvességüket és szemérmetességüket, fölöttébb magasztalták, de leginkább megnyerték a királynak tetszését. Kik is, midőn a vízből kiléptek, oly figyelmesen szemlélte testöknek minden porcikáját, hogyha akkoron valaki megszúrta volna, bizony azt sem érezte volna. S minél többet gondolt rájuk, bár nem tudta kicsodák micsodák, annál forróbb vágyakozást érzett támadni szívében, hogy megnyerje tetszésöket, miből nyilván megismerte, hogy bizony szerelembe esik, ha nem ügyel. De maga sem tudta, hogy a ma két leányka közül melyik tetszett néki inkább, oly hajszálnyira hasonlatos volt egyik a másikhoz. De minek utána kicsinyégem ez gondolatján töprenkedett, Neri uramhoz fordulván kérdezte tőle, kicsoda a masz két kisasszony. Kinek is Neri úr feleltekképpen? Felséges uram, ez az én két ikerlányom, kik közül egyiknek neve szép Ginevra, másik észőke is otta. Erre a király igen megdicsérte őket, és biztatta Nerit, hogy adja férjhez mind a kettőt. Kik is mentegette magát, hogy nincs benne módja. Mivel a vacsorából már csak a gyümölcs volt hátra, jött a két leányka, gyönyörű sejem ujjasban, egy-egy hatalmas ezüsttállal kezükben, melyek teli voltak az esztendőnek a maszakában érett különb-különb gyümölcsökkel, s a király elébe az asztalra helyezték. Ennek végeztével pedig keveset hátrább húzódtak és dalba kezdettek, melynek szava ekképpen kezdődik, nem volna soha vége hossza, ámor, elmondanom, hová sodortam ámor. És oly édesen és bájosán énekeltek, hogy a király, ki gyönyörűséggel szemlélte és hallgatta őket, úgy érezte, mintha az angyaloknak minden karai leszállottak volna ide énekelni. Ennek végeztével újfent meghajoltak, s nagy tisztességgel engedelmet kértek a királytól, hogy távozhassanak. Ki is, ám bár távozások nehezére esett, mégis derűs arccal megadta nékik az engedelmet. Minek utána tehát a vacsora bevégződött, és a király kíséretével együtt lóra szállott és távozott Neritől, különb-különb dolgokról beszélgetvén visszatértek a királyi szállásra. Ottan a király, ám bár hajlandóságát rejtegette, a rája nehezedő országos gondokban sem tudta feledni a szép Ginevra szépségét és kedvességét, siránta való szerelmében szerette annak testvérét is, mivel hogy igen hasonlatos volt hozzája. S úgy megragadt szerelme lép veszélyén, hogy másra már szinte gondolni sem tudott. Nerivel pedig meleg barátságot tartott, s különb-különb ürügyekkel gyakorta ellátogatott annak gyönyörű kertjébe, hogy Ginevrát láthassa. És mikor tovább már nem bírta gyötrelmét, s egyéb módját nem tudta a dolognak, az a gondolatja támadt, hogy nem csupán az egyik leányt, hanem mind a kettőt elveszi atyoktól, és akkor szerelmét és szándokát felfedte Guido gróf előtt, ki is derék férfiú lévén felelt néki ekképpen. Felséges uram, fölöttébb csodálkozom azon, mit nékem mondottál, és senki nem is csodálkozhatnék annyira, mint éppen én, ki mindenkinél jobban megismertem erkölcseidet kisdegyermekkorodtól fogva minden mai napigan. Mivel pedig efféle gerjedelmet sohasem ismertem benned még ifjúkorodban sem, holott akkoron a szerelem könnyebben belénk vágja karmait, most, mikor az öregség határára jutottál, oly furcsa és hihetetlen dolog látnom, hogy szerelembe estél, hogy szinte csodának veszem. Miért is, ha tisztem volna feddeni téged miatta, tudom Isten, megmondanám néked a magamét, meggondolván, hogy még fegyveresen áll az újonnan meghódított országban, ismeretlen, alattomos és áruló népnek közepette, gyötrő akságokban és országnak gondjaiban foglalatoskodván. S holott még pihenésre sem jutott időd, így nagy gondjait közepette magadba befogadtad a pajkos szerelmet. Nem fenntört királyok dolga ez, hanem kicsiny lelkű ifjú embereké. Ezen felül pedig, mi még rosszabb, azt mondod, feltetted magadban, hogy elveszed mind a két leányt a szegény lovaktól, ki házában erején felül vendégel tégedet, s hogy jobban megtiszteljen, leányait szinte mesztelenül megmutatta néked, bizonyságát adván ekképpen, mely nagy bizodalma vagyom benned, s mely szentül hiszi, hogy király vagy, nem pedig ragadozó farkas. Hát o igen hamar elfeledted, hogy éppen Manfredinek asszonyokon elkövetett erőszakoskodásai nyitották meg előtted ez országnak kapuját. Elkövettek-e valaha árulást, mely méltóbb volna az örök kárhozatra, mint az volna, ha elrabolnád reménységét, vigasztalását és becsületét annak, ki téged megbecsült. Mit mondanának felőled, ha ezt megcselekednéd? Te talán úgy véled, hogy elegendő mentség volna ennyit mondanod, azért cselekedtem, mivel hogy Hibellin hát ez a királyok igazsága, hogy kik karjaikba menekülnek, akárki fiai legyenek, azokkal ekképpen bánnak. Emlékeztetlek rá, királyom, hogy nagy dicsőségedre vagyon Manfredi legyőzése, de sokkal a nagyobb dicsőségedre válik magad legyőzése. Annak okáért te, kinek tiszted másokat kormányoznod, győzd meg magadat, és vesd féket ímezgerjedelmedre, és ne szennyezd be hívoltal azt, mit dicsőséggel szerzettél. Eme szavak kegyetlenül megsebezték a királynak lelkét, s annál inkább megszomorították, minél inkább megismerte igazságokat. Miért is keservesett sóhajtván szólott ekképpen? Gróf, valóban úgy vélem, hogy minden más ellenség, bármi erős légyen is, gyenge és biztos prédája a gyakorlott harcosnak, tulajdon gerjedelméhez képest. De bármi nagy szenvedést okoz nékem, s bármi mérhetetlen erő kell hozzá, szavaid igen felbuzdítottak engemet, hogy kevés napok múltán cselekedetekkel fogom néked megbizonyítani, hogy valamint másokat legyőzni tudok, akképpen erőt tudok venni magamon is. Kevés napokkal emez beszélgetés után, hogy a király Nápolyba visszatérvén, egyfelől, hogy ne is legyen alkalma valamely hitványságot cselekednie, másfelől, hogy megjutalmazza a lovagot a szíves vendéglátásért, ám bár kemény dolog volt számára mások birtokába adni, mit oly forrón kívánt magának, mégis elhatározta, hogy férjehez adja a két leányt, mégpedig nem Neri, hanem tulajdon leánya igyanánt. S minek utána Neri beleegyezésével pompás hozományt adott nékik, a szép Ginevrát feleségül adtam a feoda Palizzihez, a szőke is ottát pedig Guglielmo della Magnához, kik mindketten nemes lovagok és főurak voltak. És általadván nékik a leányokat, maga kimondhatatlan fájdalommal Apuliába ment, és szüntelen fáradozásokban oly erősen fékezte vadgerjedelmet, hogy összetörvén és megszaggatván a szerelem bilincseit, mindegész életére megmenekedette fajta gerjedelemtől. Bizonyára lesznek olyanok, kik azt mondják, hogy csekély dolog egy királynak férjehez adni két leányt. És én elismerem. De nagy és főben járó dolognak nevezem, ha hozzátesszük, hogy ezt szerelmes király cselekedte, éppen azt adván férjehez, kit szeretett, holott sem annak előtte, sem utóbb nem élvezte szerelmének lombját, virágját avagy gyümölcsét. Ekképpen cselekedett tehát a nagylelkű király, dúsan megjutalmazván a nemes lovagot, dicséretes tisztességben részesítvén a szeretett leányokat, és vitézül legyőzvén önmagát.